Krisztusban, kedves testvéreim! Ma az evangéliumban az Úr Jézus, mint gyakran, olyan nyelven beszél hozzánk, amely nyelvet a nyugati civilizációban élő emberiség kezdi elfelejteni, pedig elfelejthetetlen. Ősibb, mélyebb, mint a szavakból, fogalmakból álló nyelv. A képek nyelvén szól hozzánk. Tűzről beszél, meg vízről, mert az alámerülés, a keresztség az vízbe való alámerülés. Mielőtt a fogalmakat, jelentő szavakat használnánk, gyermekkorban, csecsemőkorban előbb a képek nyelvét ismerjük meg. A gyermek elsősorban a szemével fogja fel a világot. A gyermek nézését, a gyermek tekintetét sohasem szabadna elsorvasztani a logikus beszédtől. A nyugati ember beszédjének azon része fejlődött ki, amelyek még a beszédben levő képektől is mentes. A matematika nyelvezetéhez közeledik. Az SMS-ekben nemigen használunk olyan szavakat, amelyik költői képek lennének. Ennek hiányát persze azért érezzük, ezért tesszük oda a jelképet, ami engem rendkívüli bosszant, egy kerek fejet, és akkor feláll a szája, akkor oké, lekonyolul, akkor ja, ez szomorú. De valami hiányzik. És megdöbbentő az, ahogyan az utóbbi időben az Isten tiszteletből is, egész keresztény életünkből kiírtják a képeket, amelyre persze semmi előírás nincsen. Isten viszont nem hajlandó átkapcsolni kizárólag az SMS-ek nyelvére. Az úgynevezett tiszta logikai beszédre sem. Bár Jézus tud érvelni így is, mert amit közöl, az megfoghatatlan logikailag. Az, hogy szeretlek, azt nem lehet leírni matematikailag. És Isten ezt akarja mondani az embernek. Most olyan területre érkeztünk, amelyen sokáig, vagy talán mindig újra és újra körül kellene néznünk, hogy nem az evangélium, nem Jézus beszéde idegen a mai embertől, hanem nagyon sok rétegben, például a beszédben is, a stílusban, az ember önmagától idegenedett el. Majdnem teljesen hiányzik a szemlélődés. Talán még a szeretet-szerelem viszonyában él egy kicsit a képek beszéde. De az is megromlik, mert a képekből eszközt csinálunk. Jó, hát egy jó nevelt fiatalember, milyen elmenne a randira, gyorsan bemegy a virágüzletbe, fog egy csokrot, persze úgy viszi, mint egy nem tudom én, egy kévét, és úgy állít be a kedveséhez. Megveszi a jegygyűrűt, de valójában az is előfordulhat sokszor, hogy ezek csak egy célért vannak. Meg akarja szerezni őt. Mégpedig sokszor testileg. Na most testvérek, a szimbólumok a szeretetért vannak, a szeretetnek pedig tessék tudomásul venni, semmiféle célja nincs. Ezért unatkozik a kereszténység egyrészt a misén. Mert a misének nincs célja. Ott bele vagyunk merítve az isteni szeretetben. A szeretetnek nincs célja. A szeretet sohasem lehet eszköz. És a szeretetet viszont nem lehet kifejezni csak logikusan szavakba. A szentségek kimondhatatlan mélységet és magasságot közölnek. És a szimbólumok is. Ha kiüresednek a képek, ha a képek, gesztusok, jelek, már semmit sem közölnek, akkor az ember üresedett ki. A kereszténység üresedik ki. Mégis azt kell kimondanom, hogy bármennyire kiüresedett a nyugati ember képbeszéde, azért teljesen sohasem, mert a szívünk a szeretetre van beállítva, és mindenki legalább élete egy pillanatában érzi, hogy a szeretetben egy törés keletkezett a mindenségbe. Kirepett a mindenség. Ez nem anyag, ez nem biológia. Ez túlvilág. A sajnos a tudományból is kiűzik a képes beszédet, mert ott is szükség lenne rá. A gazdaságból is, most már csak számok vannak. A politikában pedig legtöbbször lealacsonyítva használják a képeket. Viszont a személyes kapcsolatban azért valami megmaradt. Na most ez az öröm, hogy a mi vallásunk viszont egy személyes kapcsolat. Nem pedig az abszolútum, hogy van valaki, vagy kő lenni valaminek, hogy a nagy buta magyar bölcsesség mondja, kő lenni valaminek. Hát az Isten az nem valami. És ha az Istennel nem vagyok úgy, hogy naponta azt mondjak, hogy Uram, szeretlek, akkor higgyétek el, vallástalan vagyok keresztény értelemben. Az nem vallás, hogy létezik egy Isten. A kereszténység kapcsolat a mennyei atyával, a megtestesült fiú Jézus Krisztus által a lélekben. A személyes kapcsolat akkor tele van szimbólumokkal, jelekkel. Ha valakit abszolút idegesítenek a látható szimbólumok, akkor ő nem a megtestesült, értünk emberélet Istennel van kapcsolatban, hanem egy filozófiai posztulátummal. Ha nem borítják be ékes borítással a Szentírást, ha az oltár körül nincs rend a templomokban, nagy baj. Nincs ünnepélyes bevonulás. Ha nem a kereszt felé misézik a pap. Testvérek, apostoli hagyomány, hogy kelet felé kell misézni. Ez nem háttal misézés, mert ti is most a hátatokat mutatjátok a mögöttetek levőnek, akkor ti is háttal veszek részt a misén. Nem, valaki felé fordulva, és az Isten tisztelet most rá van bízva Robert Sarah bíborosra. És ő megmondta, hogy ez apostoli hagyomány. Egyszer vissza kell fordítani mindent. Ez nem lényegtelen. Papi apostáziákba került az, hogy a predikáció után ismét folytatni akarja a predikációt. Szemez a hívekkel, stb. Megszűnt. Erre azt mondja Benedek pápa, ha már így van fordítva az egyház, legalább, ha szembe van a pap, egy hatalmas kereszt legyen ott, és 4 vagy 6 gyertya. Az nincs előírva, hogy félre kereszt, középen a pap. Ilyen ordító klerikalizmus, vad klerikalizmus soha nem volt a liturgiában. A papnak el kell tűnnie, amikor misézik. A hívek is Krisztusra tekintenek, és a pap is. Végeredményben a feszület, ami keletünk. És a tömjénezés. És az evangélium ünnepés behozata. Behozatal a papnak a felöltözése a miséhez. Az nem azért öltözik fel, hogy szebbnek mutasson, hanem azt fejezze ki, ami benne van, hogy föl van szentelve. A celebráció rendje, a virágdíszítés, az úr fölmutatás, a csöngetés, a letérdelés, a fölállás, a meghajlás. Azért ez a gyerekektől nem idegen. Érdekes. A nőktől se annyira idegen, mint a férfiaktól. Mert a férfi nagyon logikus akar lenni. De maga a logikus gondolkodás is kiszárad és csontváz lesz, ha nem éltetik a képek, a szimbólumok. Egy Simone Weil, ez a francia zsidó filozófusnő, jobban tud gondolkodni, mint bármelyik a férfiak közül. De éltették a szimbólumok. Ha ezek idegesítenek, akkor nem udvarolunk az Istennek. Akkor elidegenedtünk egy ősi beszédmódtól, akkor csak logikailag akarjuk megragadni a hozzánk közeledő Istent, és az az Istent, akit nem a szívünkkel szeretünk, azt el is fogjuk hagyni. De Isten nem a logika nyelvét beszéli. Betlehem, egy kisgyermeket kell nézni, és azt mondani, te vagy az élő Isten fia. Názáret. Tessék Názáretbe lenni sokat. Nézni a 20 éves Jézust. Mennyit dolgozik. Mennyi lusta ember van. Csorog róla az izzadság. És kicsoda ő. És az utolsó vacsorán kezébe veszi a kenyeret. A kereszten. Nézni kell a megdöbbenve az üres sírt, hogy Jézusból semmi sem maradt ebből a világból, mert a világ egy darabját vitte el a dicsőségbe. Nézni, hogy megjelenik az apostoloknak, de mit mutat? Kezén és lábán és oldalán a sebeket. Tehát egy látomásban élni. Ha nincs benned látomás, akkor benned nincs szeretet. Állandóan látod a szeretet lényt. Aki nem látja Jézus életét, annak a brilliáns teológiai okfejtései sebzettek és mérgezők. Az ősképek élő vérével kell telíteni a logika csontvázait. Ez az ősnyelv nem túlhaladható a vakoknak sem, ők a tapintással helyettesítik. Tamás, tapogass meg! A szellemnek nincs csontja és húsa. Vagyis az érzékelés, ahogy mondja a skolasztika, nihilestin intellectus non fuit aliquo modo in sensu, semmi sincs az értelemben, amíg előbb valahogy nem volt az érzékekbe. Tüzet bocsátani jöttem a földre. Vízbe kell alámerülnöm, mert a megkeresztelés ezt jelenti. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék. És húsvét éjszaka ezt teszi az egyház. Tüzet szentel, és vizet szentel. Sőt, a tüzet az égő húsvéti gyertyát beteszi a vízbe. Ez azt jelenti, hogy itt a tűz és a víz ugyanazt jelenti. De hát mit jelent ez a két szimbólum, a tűz és a víz? Ősképek. Az a megdöbbentő, hogy minden őskép kétértelmű. Ambivalens. A legjobbat jelenthetik, és a legrosszabbat. Életet és halált. A tűz. Isten az égő csipkebokorban van. Illést tüzes szekér ragadja az égbe. A szeretet tüze. Ugyanakkor Szodoma és Gomorra büntetése, a kénköves eső, a tűz. A gyermek ezt megtanulja. Micsoda csodálkozó szemmel nézi a karácsonyfa gyertyáit, amelyek közvetítenek valami ember feletti szeretetet. De ha tűzbe nyúl, akkor elsírja magát, elkapja kezét. A víz, a paradicsom folyói, hát akkor indul az élet, amikor pára száll föl, és megöntözi a földet. És Ezekiel úgy látja, hogy egyszer a templomból fakad egy olyan víz, ami megöntözi az egész földet, amikor a templom kárpítja ketté szakadt, mert Jézusnak az oldalát a katona átszúrta. Képzetek szerint a templom az olyan, mint egy ember, és a rekeszizom az volt a kárpit. Megnyílott az oldala, és vér és víz folyt ki. És aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, mondja Jézus. Szomjazni az azt jelenti, hogy szomjazni a szeretetre. A gyermek ezt megérzi, akkor, amikor édesanyja megszoptatja, ott rögtön szeretetet szív magába. Aztán mégis a víz azon az rettenetes volt, elpusztított egy régi világot. És hogyha a gyermek hűdés közben alámerül a vízbe, kétségbe esik, elmerülök a vizekbe. Testvérek, ezért zseniális Petőfi, nem azért, mert rímeket talált, az egy külön tehetség, hanem a Tisza. Micsoda nagy áldás ez a folyó. és egyszer csak zúgva-búgva tört át a gátat. El akarta nyelni a világot, az egész világot. Tehát két arcú a világ. Tulajdonképpen ebből kiindulva a világgal való kapcsolatunk kettős, jó is, meg rossz is. Életet ad és halált hordoz. Miért van ez így? Miért ilyen a világ? Rossz a kérdés. Egy másik kérdés előbbre visz. Miért van az, hogy a nagy szentek számára már minden jól van? Ugye az egy kérdés, hogy jön egy katasztrófa, stb., elveszíti az fiát, lányát, temet, megharagszik az Istenre, mert miért van ez a rossz? A szent oda jut, hogy miért van a jó? Szara bíboros, aki vitte a nagy pénzeket a Vatikánból a cunamit után, egy olyan emberrel találkozott, akinek mindenki ilyen meghalt. Képzeld el, hogy a családod ki van végezve. És azt mondta, bíboros úr, az Úr Istennel volt, velem volt. Nem törtem össze. Vele tudtam ezt végigélni. Ez a kérdés. Mert ez nagyobb kérdés, mint az, hogy valaki jó nagy ütközések éri, hát ilyen a világ, és megharagszik az Istenre. Hogy a szentek ide jutottak? A szentek egy olyan világba léptek be, ami a hetedik napon kijelentetett. Látta Isten, hogy minden jó, sőt, nagyon jó az ő szempontjából. Tehát, ha teljesen ővele egyesülünk, akkor akármi ér bennünket, nem fogjuk azt mondani, hogy két arcú a világ. Hiszen maga az Isten merült alá a szenvedésbe, és ott van velünk. Tehát akkor a paradicsomi állapotban, az Istennel való végtelen erős kapcsolatban a világ csak jó volt. Mária ebben él. Nem lett volna ez a halál. Ez nem jelenti, hogy biológiailag nem haltunk volna meg, csak elaludtunk volna, és föltámadtunk egy másik világban. Nem lennének temetők. Ha az ember kiszakad az Istennel való kapcsolatból, akkor minden lehet jó is, meg rossz is. Szent Ferenc atyánk naphimnusza az egy hatalmas költemény. Ez az első modern nyelven írt vers Európában. Hihetetlen, ősképeken beszél. Csak az a meglepő, azt mondja, hogy tűztestvér, tűzbátyánk, vízhugunk, szélöcsénk, bámulatos, sőt, halál nővér. Nem maszkírozz el a halálnak a szépségét, főleg a kora olasz nyelven recseg az a mondat, hogy kegyetlen, mert nem lehet előle elfutni, de nővér. Na most Szent Ferenc atyán a galamb szelítségét megkapta az Istentől, de a kígyó ravasságát is. A jóra. Olyan ravasz volt, hogy mindig eltusolt azt, hogy ő szent. Néha bolondot játszott, amikor a hívek mentek ki, hogy látni akarják a szentet. Azt mondta a testvének, ülj fel gyorsan a hintára, hintázunk egyet. Ja, akkor azt mondta, na hát ez a szent, azt visszamentek a csalódott hívek. Egyszer gyanútlanul beesett a család saját csapdájába. Ebbe az énekbe egy szent, de micsoda nagy szent ez. Öntudatlanul kibeszéli, hogy neki a világ csak pozitív. Ha tudta volna gyanútlanul, mit árult el magáról, akkor ezt a verset elégette volna. Ki ez az ember? Miért van ez így? Mert elmondhatta Szent Pál, hogy élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Miért? Mert a naphimnusz a Teremtő Istenhez szól, nem panteista költemény. És azért ő nagyon megszenvedett, az apja kirúgta, összekülönböztek, Amikor már az Úristen őt vonzotta, mert ő kereskedőt akart belőle csinálni az apja. Menjünk a polgármesteri hivatalhoz, nem, menjünk a püspökhöz, jó? Add vissza, amit neked adtam. Leveti az utolsó szár ruháját, a gatyáját is. Ez nem striptiz jelenet, hanem a mezítelen Ádám. A püspök betakarja. És mit mond? Pietro di Bernardone, nem vagy az atyám. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, de végig szenvedett emiatt. A vérével, az idegjeivel füzetett azért, amit mi olyan kicsibe veszünk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és hogy Krisztus a testvérünk, mondja, és hogy ilyen jegyesünk van, mint a Szentlélek. Ő már átment a Krisztus által hozott tűzön és vizen, mert a Lukács evangéliumban, amit az idét hallottunk, a tűz és a víz tulajdonképpen a keresztény keresztség szentségét jelenti. Hiszen pünköskor lángnyelvek jelentek meg, ami már nem ártott. És a gyermeket is a vízbe merítjük alá, meg a felnőttet, amikor keresztelünk. De mit mondunk? Én alámerítelek, megkeresztelek téged az Atya, Fiú és a Szentlélek nevébe. Így van a görögben, nem a nevében. Vagyis miközben a vízbe alámerítjük, megadta Krisztus azt a hatalmat, minden kereszténynek szükség esetén keresztelet, hogy alámeríted a Szent Háromság életébe. Mert Krisztus meghalt, értünk, van bűnbocsánat, szabad utunk van az Isten belső életéhez. És új életet ad.